békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 146. Zsoltárunkat énekeljük fennállva. Hallgassuk meg, miképpen szerezte az Úr Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát, így szólt a tanítványokhoz. Nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.
Nem éltem még a földszínén, de értem meg. Még rólad mit sem tudtam én, tulajdonodra lettél. Még meg sem formál szent kezed, már elválasztál engemet.
Foglaljuk el a helyünket. Kedves szülők, keresztülők, kedves gyülekezet, a kisgyermek megszületésének a legszebb vonása az, hogy mindig új reménység születik. Azt jelenti, hogy hallatlanul meggazdagodik a család általa, hiszen egy gyermekben megszámlálhatatlan sok reménység van, és megszámlálhatatlan sok várakozása van szülőknek, a családnak, de nem csak ezzel a reménységgel lesz több, hanem a nagy evangélium az az, hogy az Istennek is reménysége van egy gyermek felől. És természetesen minden ember felől reménységem, de most őrá figyelünk a keresztségben, tudnélik a hatalmas Isten, ugye így kezdődik a keresztelő parancs, nékem adatot minden hatalom menjen és földön. A hatalmas Isten odalép ehhez a kisgyermekhez, nevén nevezi, és elmondja azt, hogy mire van szüksége, hogy ez a reménység be is teljesedjen. Hát nagyon egyszerű dolgokat mond, és nagyon ismerjük, sokszor hallottuk, de azt gondolom, hogy mégis újra és újra mindig nagyon nagy a jelentőség. Először is az, hogy felvétetik az Isten népe közösségébe. És ez nem pusztán annak a kérdése, hogy most megvan keresztelve a gyermek, vagy nincs. Úgy döntöttek a szülők, hogy megkereszteljük, hanem elsősorban az Isten kegyelmes mozdulata, hívása, aminek a függvénye az, hogy immár ő az Isten népének a tagja. És ez azt jelenti, hogy ez dinamizál, egy csomó erőt, új dolgot hoz be szintén a család életébe, hiszen először is azok felé, akikre rá van bízva, akik fogadalmat tesznek, akik ettől kezdve igyekeznek ennek a keresztelői parancsnak a szellemében nevelni. Ez most éppen megtörténik. És ebből következik aztán az, hogy tanítványá kell lennie a gyermeknek. Tanítás, tanítás, benne van persze a tanítvány szóba, de ennél is fontosabb az, hogy az a tanítvány, akinek mestere van. Nem szép ki gyermekének, mondja, hogy a mestereknek mestere, tudnélik, Jézus. Tanulni sok mindent fog ez a kis gyermek, de tanítványá akkor lesz, ha lesz neki mestere. Tehát Jézustól tanul. És a másik fele a tanítványságnak az, hogyha éli is azt, amit megtanul, beépül az életébe. A nevelésnek ez a lehetősége, ott van persze senkiből hívőt, mi nem tudunk haragni, de be tudjuk építeni a gondolkodásába, az értékrendjébe, a motivációiba, és aztán majd ő maga fog egyszer személyes döntésre jutni. Tehát ott van ez a reménység, ezt akkor tölti be, ha valóban úgy nevelik és neveltetik, amikor, és ott van az Isten szívében, és ez a kettő kell, hogy találkozzon. Egy reménységről van itt igazából szó, az emberi és az isteni egy gyermek felől, mert ehhez kapcsolódik a legnagyobb ígéret, hogy veletek vagyok. Nem csak ő vele, ez egy fontos dolog, hogy többen számba mindenkivel, akire rábízatott ez a gyermek, aki komolyan veszi a keresztelést, a keresztelői fogadalmat, azokkal együtt veletek vagyok, mondja Jézus Krisztus. És én azt gondolom, hogy ezt kívánhatjuk egy kicsi gyermek megkeresztelésekor, hogy legyen vele, legyen velük az Isten szeretete, szent lelke, gondviselése, megváltás, hogy aztán ez a kicsi gyermek megfussa a maga pályáját, és betöltse azokat a reménységeket, amelyeket most az Isten vele adott. Hogy ez így lehessen, hallgassuk meg a szülők, keresztülők fogadalom tételét, kérem, hogy álljunk fel, és megkérdezem először is, hogy akarják-e, hogy ezt a kisgyermeket keresztség sákramentuma által református keresztény anyaszentegyházunkba, a Szent Háromság Isten szövetségébe befogadtassék, feleljék, akarjuk. Ígérik-e, fogadják-e, hogy úgy nevelik és neveltetik, hogy majd egykor ő maga tesz vallást az ő hitéről, Isten és ember előtt a gyülekezetben, feleljék, ígérjük. Hallotta Isten, hallotta ember, szent fogadalomtételt, most megvalljuk a mi keresztény hitünket, együtt elmondva minden keresztények hitvallását, az apostoli hitvallást, eképpen hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott szent lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Meghajtjuk a fejünket háladó imádságban eképpen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, megköszönjük néked ezt a kisgyermeket, megköszönjük, hogy egészséges, szép, hogy kedves, hogy növekszik, család szemelátára, hogy naponta gyönyörködhetnek benne. És hagyj könyörögjünk azért, hogy Isten és emberek előtt való kedvességben növekedjen egész életén át, hogy kibontakozó legyen az élete, hogy gazdaggá váljon és gyümölcstermővé. És te látod, hogy mennyire az emberi gyengeségeink veszik körül ezt a kicsi gyermeket, ezért van szükség arra, hogy ígéreted szerint ott légy vele szüntelen is. Korrigáld a mi hibáinkat, sokszor javajáinkat is, és köszönjük néked azt, hogy együtt örvendezik te szíved, lelked velünk ezen a kicsi gyermeken. A te szent lelkeddel, pecsételd el őt magadnak, hallgasd meg a mi imádságunkat. Amen.
Hallom, így téged a keresztelet az Atyának, a fiúnak. és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. A mindenható Isten áldja és őrizze meg ezt a életet, adjon neki testben és lélekben való növekedést, lehessen szüleinek, keresztüleinek örömére, a nőszentes álmunknak érintő tagja, egykor részesen örök üdvösségben. Amen.
A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Istennek igéjét hallgassuk meg János első levele, harmadik része, első három versében.
Lássátok, milyen nagy szeretetet adott nekünk az Atya, hogy Isten fiainak neveztettünk. A világ azért nem ismer minket, mert nem ismerte meg őt. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, hogy ha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk ő hozzá. Mert meg fogjuk őt látni, amint van.
Köszönjük szépen. Isten tegye áldottá az ő igéjé szívünkbe fogadását. Hajtsuk meg a fejünket, és rendesedjünk el eképpen. Megköszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy te nem csak a múltra, a jelenre nézel, hanem a jövendőre is. Hogy nem csak arra, akik vagyunk, hanem akiké leszünk a te kegyelmedből, szeretetedből. Megköszönjük néked azt, hogy te csodálatos reménységekkel vagy felőlünk, és bennünket csodálatos ígéretekkel erősítesz. És köszönjük, hogy ma így kezdhettük már ezt az Isten tiszteletet, és aztán így is folytathatjuk a te ígédben, szent lelked erejében. Hadd könyörögjünk azokért, akik nem tudnak itt lenni, akik valamiért akadályoztatva vannak, vagy beteg ágyhoz vannak kötve lélekben, egy közösség, a te egész néped, mindenütt, ahol csak a te nevedet dicsőítik. Így kérünk az ige hirdetőért, az ige hallgatóért, hallgass meg a mi könyörgésünket. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és kérném a gyermekeket. Ó, hát nagyszerű. Áldás, békesség. Többeken látszik már, hogy voltak nyaralni, ugye, és majd reménység szerint még lennek is. Hát elmondom, hogy gyermekkoromban én is voltam nyaralni, de mindig úgy kellett noszogatni a Balaton, hogy menjek be a vízbe, mert állandóan olvastam. Szóval az nem volt egy kicsit szerencsés 40 fokba sátorba feküdni, egész nap olvasni, amikor ott a jó víz, de azért fürödtem is sokat. És mit csinálok most ebben a nyári melegben, persze csak amikor időm van? Hát elmondom, azokat a könyveket olvasom részben, amit ezelőtt 40 évvel, csak kicsit másképp. Tudnélik, Rá van írva a könyvre, ugye kedvencemre, a Robinsonra, hogy a teljes Robinson. Aztán Móra Ferenc, hogy a teljes könyv. Folytathatnám a sort még versekkel és más egyéb könyvekkel is, hogy bizony azok a könyvek nem voltak teljesek. Bizony kihagytak belőle szándékosan nagyon sok mindent, amit az akkori, hát mondjam így, hogy rendszer nem szívesen vett volna, ha a gyerekek elolvasnak, és így 40-50 év után kell pótolnom, amit gyerekkoromban nem kaptam meg. Hát reménység szerint a ti könyveitek azok már teljesebbek, de azért egy valamire felhívom a figyelmet, hogy ez bizony nem ment ki a divatból ez a könyv probléma, ugye most a Bibliáról azt mondják, hogy az nem teljes például. Hát, ha a Robinson nem volt, az biztos, de a Biblia az az. És akkor megjelennek ilyen könyvek és filmek, mint a Da Vinci kód. Ugye? Na most ilyeneket fölösleges olvasni, de ha elolvasod is, legyen világos és tiszta, hogy az Isten kijelentése az teljes. Így is fejezi be a Biblia nagyon keményen, hogy aki hozzátesz, vagy elvesz, azon az Isten ítélete van. Tehát a Biblia teljes, és nagyon szeretném, ha ezen a nyáron is forgatnátok. Köszönöm szépen, áldás, békesség, szervusztok! A 176. dicsérettel folytatjuk az Isten tiszteletünket. Istennek igéjét olvasom, a Példabeszédek könyve 23. része, 17 és 18. verseiben. Ne irigyelje szíved a vétkeseket, inkább az Urat féld minden nap, mert van még jövendő, és reménységed nem semmisül meg. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, a Bibliaolvasó kalauz szerint a bölcsesség irodalmat is olvasgatjuk, és nem került még sor, sőt emlékezetem szerint már nagyon régen vettük elő. Talán azért is, mert ott van sokakban a gondolat, hogy azért ez nem elég evangéliumi műfaj, hogy így mondjam. Talán némelyik megállapítása, és éppen itt a harmadik részben is, hát ezt ma már nem vehetjük komolyan, elképzelhetetlen, mondjuk itt a nevelési elvek, mindjárt egyet itt idéznék illusztrációnak, hogy ne sajnáld megfenyíteni a gyermeket, nem hal bele a megverett bottal. Hát ez nem megy. Most nyilvánvaló, hogy van a Szentírásnak másfajta válasza is, mondjuk a gyermeknevelésre, tehát nem szeretnénk most ebbe belemenni, de azt gondolom, hogy nagyon fontos azt látni, hogy a témái a bölcsesség irodalomnak mennyire a mai embernek a témái, mennyire azok foglalkoztatták az akkori embert is, mint a mai, az emberi kapcsolatok, a családi viszonyok, a gyermeknevelés problémái, az anyagi kérdések, a munka, az életcél, tehát teljesen azonos, aki szinte semmiféle újat nem találunk, és hát az, ami nagyon-nagyon erősen foglalkoztatja érdekes módon sokszor a zsoltárokat is, amit így mondanék mai nyelven, hogy a súlyos társadalmi igazságtalanság. Hát nem nagyon szoktunk erről beszélni, ugye mindig az egyéni, az alanyi kérdés, a hitnek vagy nem hitnek a kérdése, óvatosak vagyunk, hogy kimerészkedjünk erre a területre, de hát itt van, ezt így nem tudom másképp mondani, mondhatnám így is, hogy a harácsolók szerencséje, akár minden esetre mindenki egyenként itt ugye számos történetet el tudna mondani. És hát azt is el lehet mondani, hogy szinte sok hatásként érte az embert, majd lassan 20 éve, nagy fordulat, nem lett drámai, nem folyt a vér, hál' Istennek, nem szakadt ránk az ég, azaz nem dőlt össze a világnak ez a része, de ránk szakadt a pénz. És egy új világ, amit eddig nem ismertünk, amit nem tudtunk kezelni, és amelyik erősebbnek bizonyul, úgy tűnik a szellemi javaknak az értékelésével. Persze nem mindenkinél van ez így, de mégis ez lett a, mondjuk így, hogy a korszellem, mondhatni elszabadult a pokol, hihetetlen meggazdagodások, és mellette 3 millió, vagy ki tudja hány millió ember a létminimum alatt. Vagyis azt jelenti, hogy nem kapcsolódik a pénzhez erkölcsi tőke. Óriási dolog, hogy vannak, akiknél ez nem így van. És ez nagyon-nagyon fontos, mert ők a nemzet sáfárai lesznek, és azok is. Tehát nem akarom ezt tovább fejtegetni, hanem azt gondolom, hogy a mammon által uralt új világban vagyunk, és ebben bizony nagyon nehéz megmaradni, bizony nagyon nehéz megtartani az emberségünket, akár melyik szélére sodródtunk az ő birodalmának. És azt kell mondanom, néha azt éljük át, hogy a keresztény értékrend, erkölcsi mérce már nem úgy mérvadó, vagy nem úgy elavultnak van mondva, hanem egyenesen holdbélinek van látva. És hát kialakult egy gondolatom erről, egy kicsit a veszőparipám, már biztos mondtam, de hát tudjuk be ezt, hogy mindenkinek van ilyen, ugye, hogy a mi kultúránk áttért, vagy visszatért a kereszténység előtti időbe, vagy visszazuhant, azt is mondhatnám. Mégpedig mindenestül megfigyelhető ez a széthullás, dezintegráció benne, és itt nem erről van szó, hogy vannak konzervatívok, meg vannak újak, meg ilyenek, ez egy kultúrkörön belül működik, itt magáról az egészről van szó, amelyik dezintegrálódik. Miért? Azért, mert Európa visszatért a pogányságba, a sokisten hitbe. A numero egyes számú istene az a mammon, a pénz. Meghódol neki szinte minden. Az is, ami abszolút nem tartozik ebbe a tartományba, felségterület alá, az emberi kapcsolatok is meghódolnak a pénz előtt. És azt gondolom, hogy ezt mindenki tapasztalja. Aztán a kettes számú, az pedig, amit a Szentírás így nevez, hogy a móloch, ugye, akinek emberáldozatot mutattak be, az első szülötteket odaadták, na, nagyobb a hatalma, mint a bibliai korban, mert azért adták, hogy utána jöjjön a sok. Ugye? Nálunk nem jön a sok utána, nem jön a második utána. És végül szerényen ott van a harmadik is, mondanám így, a keresztények istene, de elsősorban ugye a tradíciót értjük, amely még valami keretet ad, de nem kötelez már. Hát így vagyunk ilyen szép politeizmusba benne, és ez a világ működik zakatól, és termeli ki magából azt az emberfajtát, aki elveszi azt, ami kell neki, és nem érdekli milyen áron. De hát azt hiszem, hogy most már kisopánkodtam magam, tehát nézzük azt, hogy hogyan boldogul egy ilyen világban a zsoltáros. És az első tétele az azt mondja, hogy ne irigyelje szíved a vétkest, tehát az, aki ilyen módon meggazdagodott és harácsolt. Tehát ne élj úgy, hogy gyűlölködsz, pellengérre állítod, és közben a szíved mélyén irigykedsz. Volt tegnap módom elautókázni valahova, és ugye beültem egy, nem mondom meg milyen autóba, és igen, szóval, hát irigykedtem, most mit mondjak erre, persze nem a vadul, meg nem tudom én mi, de el tudtam képzelni, hogy ebben lehet hurikázni. Ugye már is egy pillanat alatt belekerülsz a mammon birtokában, mit irigykedik, amikor van saját autója, most miért kell ezért, tehát mindjárt egy jobb egyszer, ugye. mit ajánl helyette, ugye, és aztán mit parancsol még mellé, ajánlja, hogy inkább az Urat féljed, és aztán egy ígéret, mert van még jövendő, és reménységed nem semmisül meg. Ez egy hatalmas biztatás tulajdonképpen. Tehát nem irigyelni nehéz, ahogy mondtam az előbb, mert fáj az, hogy vannak, akik könnyedén és gátlástalanul élnek ebben a világban, még lassan, ugye legalábbis ugye az idősebb generáció, kilépünk belőle úgy, hogy a nagy többségünk soha nem élt könnyen. Azt hittük, hogy majd lesz ilyen, hát nem. Ugye mégse irigykedj, mondja az írás, hanem vizsgáld meg, hogy neked mit van. Az Urat féld, mit jelent ez? Az Isten félelmében élni, járni, szép bibliai kifejezéssel, a sok közül csak hármat emelek ki. Az első, hogy van Isten tiszteletünk, van templomunk, van közösségünk, oda járunk, ott összegyűlünk, mint ahogy most is. Igét hallgatunk. A második az, hogy van evangéliumunk és törvényünk, tehát nem csak hallgatunk valami szép okos beszédet, hanem az Isten hozzánk szóló üzenetét, kegyelmes hívását és eligazító szavát halljuk. Tehát az írás itt van előttünk, a kezünkben van, és ebből megismerhetem az élő Isten akaratát. Azért ez nem azonos súlyú dolog egy terepjáróval, ugye? Azért megyünk őszintén. De ennek alapján, és ez a nagyon fontos, harmadik dolog, hogy választhatok, hogy aszerint is élhetek. És így vizsgálom ennek alapján annak az életét, akit sokan irigyelnek talán, és akkor is úgy döntök, hogy mi az én utam. Az Isten félelmében ismerem fel annak a mérhetetlen jelentőségét. Nagy volt, tehát, hogy nekünk élő Istenünk van. Ő nem egy fogyó, régies, valami fajta vallási közösség keretének ilyen halványuló hát tekintélye, hanem ő a kijelentés Isten, az itt és most a nekem szóló Isten. Teljesen világos és félreérthetetlen ez a parancsa ma is, ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. Ez az Isten félelem alapja ma is. És világosan lehet dönteni, hogy hol van az én helyem, ki az én Istenem, a mammon, a mólok, stb. Tehát azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon fontos, és mérhetetlen nagy alap, nagy fundamentum a mi életünknek, hitünknek. Aztán a második tételben jön a bíztatás, ezt mondja, hogy mert van még jövendő. És számomra ez a rövid mondat, ez lenyűgözően hatott. Nem én vagyok az, aki megállapítom, hogy van-e jövendő, vagy nincs jövendő, mert van Istenünk, ezért van jövendőnk is. De a legdöbbenetesebb felismerés e tekintetben ez a Lator felismerése. Gondoljuk csak, a kereszten fölismeri azt, hogy van Istenem. És akkor ezt mondja, hogy Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz a te országodban. Hát ugye ott aztán tényleg elfogytak egyébként a lehetőség és reménységek, és jön a válasz, bizony, mondom néked, még ma velem leszel a paradicsomban. Tehát emberileg szólva vége, és ott ragyog fel az Isten jövendője. Tehát hatalmas vigasztalás, biztatás, erősítés ez az Úr félelmében járó embernek. És ez több annál, mert ezt a jövőt ma kapta a Lator, mi pedig már régen megkaptuk, mondjam így. Hát már hány éve, évtizede megkaptuk ezt. Az Isten jövőjéről beszélünk itt és most. És ez számomra kézzel foghatóan jelent meg, nem akarok itt ilyen propaganda beszédet tartani, de végig élve jól emlékszem arra, hogy a tavalyi zárszámadáskor mélyen le voltam ülve magamba, hogy nem lesz esélyünk az idei évben semmire.
sok-sok hiánnyal, költségvetési hiánnyal indulunk neki, és jön a hihetetlen szegénység. És kérem szépen, van Istenünk, van jövendőnk. Hol tartunk? Hát majd a hirdetésekben ezt részletezni fogjuk. Tehát kézzel fokatan adja Isten a jövendőt, és erősít meg bennünket. Tehát lássuk meg, hogy hova jutunk el ebben a jövendőben. Megszólalt a jövő a jelenben. Ez a mi jelenlegi helyzetünk. És akkor lett igazán világos számomra, mikor valaki megkérdezhetem, hogy álltok, elkezdtem neki mesélni, már egy fél órája meséltem, és hűlt, vagy felkiáltott, hogy ha csak a fele nálunk meg lenne, de boldogok lennénk. Azt hiszem, hogy az egyéni életünkben ez ugyanígy érvényes és igaz. Jelen van az Isten jövendője. Azt kell felismerni, hogy van Istenünk, és az ő félelmében járhatunk. És ezért mondja ezt a biztatást tovább is, hogy reménységed nem szégyenül meg, vagy nem semmisül meg. Hogyan semmisülhetne meg a reménység, amikor a kereszténységek élő reménysége. Nekünk élő reménységünk van. Ugye van ez a kifejezés, ez is jó, hogy azért van végső reménységünk. Ebben van egy olyan kis pessimizmus, hogy már minden reménységünknek lőttek, de azért nekünk van egy végső reménységünk, az összes többi már elfogyott. Nos, nekünk élő reménységünk van, ezt egy kicsit így módosítva lássuk. Péter levélben olvassuk ezt, hogy áldott a mi Úrunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki nagy irgalmából újjászült minket, Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre. Ez a reménység életforrás a mi világunkban. Ez az, amiről ezt mondja az ige, hogy ez valóban végleges, és hogy oda tesszük a mérlegre, az egyik oldalon oda tehetünk valami jólétfélét, persze csomó mindennel, nagyon jó lenne és fontos lenne, a másik oda meg oda tesszük az élő reménységet, amelyel az Isten naponta megajándékoz bennünket. Micsoda gazdagság ez ebben felnőni, ebben élni, ebben megöregedni, ezáltal kibúcsúzni a világból. Reménységed nem semmisül meg. Legyen az evangéliuma ennek az igének számunkra, és biztasson bennünket, és örvendezzünk az élő reménység Istenének. Amen. A 125. Zsoltár 3. és 4. versével válaszoljunk az igére.
Csak meg a fejünket, csendesedjünk el. Mennyei édesatyánk, olyan sokféle gond tud bennünket nyomasztani, az anyagi teher különösképpen megeszi sokszor a lelkünket, és olyan nehéz és küzdelmes sokszor az életünk, jó volna kicsit megkönnyebbülni, de azt is látjuk, hogy te ígéreted szerint megadod a mindennapit, és nem éhezünk, és nem fázunk, és van mivel ruházkodnunk, és mennyi gazdagságot kapunk hozzá naponta. Majd könyörögjünk, hogy ezt még sokkal inkább átélhessük, megláthassuk, sőt tovább is adhassuk. Köszönjük a közösséget, köszönjük a szeretteinket, és köszönjük mindenek előtt a te kijelentésed, útbaigazításodat. Köszönjük néked mindazt, ami mögöttünk van már ebben az esztendőben, ennek a közösségnek, ennek a gyülekezetnek. Annyi mindent kaptunk, és sokszor számba sem tudjuk venni, meg sem tudjuk köszönni. Tadj vigyük elédbe, és kérjük rá a te áldásodat, hogy ne hiába való légyen mindaz, amit adtál, ne üres héj, hanem gazdag tartalom, amely éltet bennünket, és éltet sokakat. Így könyörgünk most a mi gyülekezetünkért, kiváltképpen a megszomorodottakért, akik az elmúlt héten érték át szerettük elvesztését, kiüresedett az életük. És könyörgünk azokért, akik betegek, és kiváltképp akik súlyos betegek ezekben a nehéz meleg napokban szenvednek, ácshoz kötve erősítsd meg őket, gyógyítsd meg őket, és könyörgünk a gyermekeinkért, a fiatalokért, kicsikért, a növekedőkért, a felelős nagyokért, mert hogy valóban azok legyenek, és őrizd meg őket nyáron, és növeld őket, szemed előtt tartsd őket, és mindnyájunkat. Légy velünk, áld meg a mi terveinket, hallgass meg a mi kérésünket. Amen. Ti pedig így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. S ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, esetleg, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Mindenek előtt hirdettem, hogy ma a gimifi elmarad, mert nyári szünet névén elutaztak Violáék. A keddi szerdai bibliórákat természetesen megtartjuk, és jövő vasárnap pedig már lesz gimifi és házi kör is. Hirdettem a gyülekezetnek, hogy az elmúlt héten megálltunk Ravattal mellett, és eltemettük Hajdú Istvánné Kis Margitot életének 89. esztendejében. A Ravattal felett a vigasztalás igéit Jób könyve 5. részéből vettük. Érett korban térsz a koporsóba, amint a maga idejében takarítatik be a learatott búza. A vigasztaló Szentlélek kegyelmét kérjük a gyászoló családnak. A mai napon megkereszteltük Müller Hannál, Gyarmati Réka és Müller Gábor gyermekét. Isten áldja meg az egész családot, és kérjük a kicsikre és nagyokra egyaránt az ő kegyelmét. A templom felújítása kapcsolatban majd Géza fog akkor egy-két dolgot elmondani, aztán még van egy kis hirdetni való.
Kedves testvérek, mint látják, aki legalábbis abban a felén ül a templomnak, hogy a felújításnak a következő lépése az a padlóburkolás, illetve először a betonozás, hogy vízszintes legyen. Jelenleg ezeknek a vezetékeknek a beépítése folyik, Katona András testvérünknek a vezetésével. Aki szeretne ebbe közreműködni és segíteni, az nála jelentkezhet. Itt vagy, András? Hol vagy? Nincs itt, hogy ott van. Akkor nála lehet jelentkezni, aki tud erre a jövő hét folyamán időt szakítani, mert itt sokféle vezetéket kell sok helyre behúzni. Egy fontos dolog az is, hogy a óvoda bővítése is folyik. Azt jelenti, hogy szeptember 1-től 150 gyerekkel fog működni a Halaspa református óvoda. Ez azt jelenti, hogy a régi szociális szolgálati szárny és a volt ANTS-nek a része lesz óvoda, tehát gyakorlatilag egy telken lesz az egész óvodai komplexum. Ez sajnos azzal együtt jár, hogy a tűzoltó testvérek azok komoly akadályokat emelnek előttünk, de reméljük, majd ezt is sikerül legyűrni. Emiatt, az átalakítás miatt sajnos a tavaly felújított Anna utcai épületet viszont át kellett adni a szociális szolgálatnak. a sok tárgyi eredmény mellett vannak lelki eredményeink is. Ugye sok szép és kedves óvónő jön az óvodába. Többek között a Hajdú-Bihar megyéből jönnek ketten, akik eddig nem Budapesten laktak, és hát nyilván az ingázást odáig nem nagyon lehet megoldani naponta, tehát valami albérletre lesz szükségük, amennyiben a testvéreknek van ötletük, hogy hol lehetne egy óvónői fizetésből megfelelő és kifizethető albérletet találni, akkor kérem, hogy a lelkészeknek vagy nekem legyenek szívesek szólni. A hirdetések közé tartozik még, hogy tegnap 28-án szombaton 5 órakor esküdtek örökhűséget egymásnak Végh Zsuzsanna és Farkas Géza, és jövő héten, tehát augusztus 4-én 15 órakor lesz Kende Noémi és Angyalföldi László esküvője, és aztán van még más személyes meglepetés is.
És akkor kérném szépen, hogy Csatai Viktória és Acsuri János jöjjön ide ki, mert ők személyesen szeretnék a gyülekezetnek átadni a meghívóikat, ugye, mert a majd a többit elmondják. Parancsol. Az működik, ugye. Ő a Viki, ő a János esetében.
Szeretettel köszöntünk mindenkit a gyülekezetbe, talán nagyon nem kell bemutatkozni, mert én ugye itt nőttem fel, az úriember meg a vőlegényem, és azért jöttünk most el, hogy arról beszéljünk, hogy nem sokára az úrasztal a másik oldalán szeretnénk így együtt megállni, mert esküvőre készülünk, és erre a jeles alkalomra szeretnénk meghívni a gyülekezetet. Kitűztünk egy meghívót a templom kapura a hirdetések mellé, és a fontos információk ott rajta vannak. Ez augusztus 18-án lesz, tehát tegnaphoz képest 3 hét múlva, itt ebben a templomban délután 2 órakor, és a szertartás után lesz majd egy rövid kis fogadásra sor, amikor lehet együtt lenni, még pogácsázni. És mindenkinek nagyon fogunk örülni, aki eljön. Köszönjük!
Köszönjük szépen, és mi is nagyon örülünk ezeknek az eseményeknek, és azon leszünk, hogy minden a legnagyobb rendben legyen. Én azt hiszem, hogy akkor több hirdetni való nincsen, a 200. énekünket keressük ki befejezésül, ó, maradj kegyelmeddel! Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atyának szeretete és a Szentlélek közössége maradjon mindnyájatokkal. Amen. Áldás, békesség.